Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
És hölgyeim és uraim, fejest ugrunk a deepfake világába. Nem tudom, eldönt, hogy örüljünk vagy ne, de a lényeg az, hogy itt van velünk Kobza Attila, a Mediátor digitális igazgatója. Szervusz Attila!
Sziasztok!
Tisztázzuk a legelején, mire képes a deepfake technológia jelenleg, hangban és képben. Vannak-e korlátai? Például olyan technikai korlátai, hogy 4K-s tévén jobban észreveszem-e, hogy valami deepfake vagy sem?
Jelen pillanatban még magasabb felbontásnál észrevehető, hogyha deepfake technológiával készült egy anyag, de mire adásba kerülünk, lehet, hogy ez is megváltozik. Tavaly évben egy kollégánk 5. céges születésnapjára készítettünk egy rövid videót, amit deepfake tartalmakkal tarkítottunk, bár akkor is nehézkes volt észrevenni, hogy mi deepfake és mi a valóság. Hihetetlen ütemben fejlődnek ezek a technológiák, ami ma még elképzelhetetlen, az lehet, hogy holnapra elérhető mindenki számára.
Ki fér hozzá egyébként ehhez a technológiához? Most bárki képes lehet deepfake-et alkotni? Mennyi idő, energia, elszántság kell hozzá? 3 kattintás, vagy azért fél nap, ami megszűri azt, hogy ki fér ehhez hozzá, ki tudja alkalmazni?
Sajnos ezek a technológiák mindenki számára elérhetők, bármilyen céllal is szeretné használni. A 3-kezű, 4-szemű torzóktól nagyon rövid idő alatt jutottunk el a fotorealisztikus, generatív, mesterséges intelligencia által generált képekig. Már most létezik nagyon sok ingyenes alkalmazás, párat belinkelünk, ha belefér. Ha jelenleg elérhető eszközök közül megfelelő kreativitás társul, a pápám másodpercek alatt nagyon márkás kabátok lesznek, vagy a Oxfordban készült révbuli melső kamerás felvételein mosolyoghatunk, mert a napokban Benszki is készített jó pár Lego készletet, zseniálisak.
És akkor vannak a kreatív gyártási és utómunka szempontok, ami talán a legfontosabb. Közel van az a kor, amikor egy színésznek nem kell hangfelvételt készítenie, ugye? Láthattuk már ezt a példát Bruce Willis esetében, aki a digitális lenyomatát dobta piacra, gyakorlatilag ez történt.
A Carrie Fisher esetében, aki meghalt sajnos, mielőtt leforgott volna az a Star Wars epizód, amiben még kellett neki szerepelnie.
Ó, igen. Szóval, hogy a deepfake-kel bármit el lehet mondatni, meg elmondani?
A közeljövőben véleményem szerint megjelennek az első stop gyűjtemények, ahol mi választhatjuk ki a hangot a voice-overünk, az mint most egy betűtípust.
Na jó van, kedves hölgyeim és uraim, most már lerántjuk a leplet. Az a helyzet, az első 3 kérdésre a válasz nem Attilától jött, hanem a deepfake Attilától. Tehát ez egy generált hang volt. De Attila itt van velünk a stúdióban, ő végig tátogta, hallgatta velünk azt, amit ő nem mondott el. Szevasz Attila ismét.
Sziasztok.
Az élő Attila. A valós Attila. Szóval, hogy...
Intonáljál erősebben, hogy most már tényleg elhiggyék, hogy itt vagy.
Igen, szerintem a hanganyagon is hallatszik az eltérés, de mentségemre szóljon, hogy mobiltelefonos felvétel, egyszerű eszközökkel, hát nem tiszta hangot.
Ez inkább ijesztő, mint hogy a mentségedre szolgálna. Na, szóval, hogy itt tart akkor a technológia.
Remélem, hogy a piaci igény a hagyományos megoldásokra továbbra is igény tart. Ezzel együtt a Netflixen ugye fut a Deepfake szerelem című csodálatos reality, ahol deepfake technológiával borítják ki egymást, vagy inkább a szerkesztők, a játékosokat, mert emlékeim szerint a párok szét vannak választva, és végig kell nézni, ahogy a párod megcsal. És eldönteni, hogy ez valós a másik villában, hogy valós vagy deepfake.
Jó, de ez még igazából nem az a helyzet, amikor effektíve valaki a hangmintáit, vizuális mintáit odaadja valamilyen célra, hogy akkor azt lehet használni mindenféle kreatív
ez az etikus deepfake.
Hanem ez még egy show műsor, amely kifejezetten az a cél, hogy szembeállítsa a valós szereplőt a deepfake másával. Minket az érdekel igazából, hogy vajon meddig lehet szükség arra, meddig fogják a rendezők, alkotók azt kérni, hogy egy színész esetében a húsvér verziót használják, és mi lehet az a pont, amikor azt mondják, hogy jó lesz nekünk most a Bruce Willisből a deepfake verzió is.
Nagyon jót kérdeztél. Ahogy nézem, ezek a deepfake-es anyagok pontozás alapján még nagyon messze állnak az értékelhető műtől, viszont egyre sűrűbben fogunk találkozni olyan tartalommal, ahol mondjuk a végtermékben is deepfake technológiát alkalmaznak, nem pedig csak mondjuk az ügyfélfele bemutatandó, ilyen lesz a hang, ezt képzeltük el, így fog mozogni.
Eddig még ezek a transzparens helyzetek, hiszen itt minden a gyártó számára, a néző számára is ki van téve, hogy az adott tartalom az deepfake technológia alkalmazásával készül.
De jönnek az álhírek.
De jönnek az álhírek, meg jön az, hogy aki még nem teljesen érti ezt a deepfake dolgot, vagy kicsit így összekavarodhatnak a dolgok. Egy átlag online felhasználónak nem tiszta helyzetekre, átlag médiafogyasztó számára nem tiszta helyzetekre rendelkezésre állnak-e olyan eszközök, amivel el tudja dönteni, hogy egy adott felvétel, amit lát, az valós-e, vagy nem valós?
Eszközök léteznek, viszont kipróbáltuk is a gyakorlatban 50-50.
Már a hatékonyságuk?
Na igen, na igen. Wow. Néha valós felvételre is azt mondja, hogy ez biztos. Ugye túl a ChatGPT által generált tartalmakra van egy ilyen csodálatos eszköz, ami megmondja, és a GPT-ből kinyert szöveget copy-paste-tel beillesztettük, és mondta, hogy a 100% emberi munka, úgyhogy nem kell aggódnunk, nincs benne AI.
Ez inkább ilyen fegyverkezési verseny lesz, hogy ezek az eszközök egyre okosabbak lesznek, de közben az AI, illetve a deepfake technológiákkal is egyre hitelesebb tartalmakat lehet előállítani, és akkor így gyakorlatilag ez a dolog, arra kell számítani, hogy ez pariba lesz ez a dolog, tehát hogy nem fogják tudni ezek a AI szűrő oldalak megmondani, hogy mi az AI, mi nem. Vagy lehet, hogy az AI szűrő oldalak olyan fejlettek lesznek, hogy egy idő után már, vagy erre sincsen igazából válaszunk egyelőre.
Jövőben nem látunk, és ez annyira gyorsan változó technológia, hogy senki nem tudja megmondani, de a jövőben az AI tartalmat az AI fogja keresni elsősorban, és vagy időben rájön, hogy hamis tartalommal találkozott, vagy valótlan tartalommal, vagy elkezdjük megosztogatni, hogy nigériai hercegek elképzelt vagyonáért emberek bármilyen személyes adatot mai napig kiadnak.
Most egy dolog eszembe jut. Képzeljétek el, hogy nekem nagyon sok ilyen macskás meg kutyás videót feldob valamiért az algoritmus. Nem tudom miért, szerintem egyszer rákaptam, röhögtem rajta, és ezt ő pontosan tudja. Most már olyanok jönnek,
akkor egy
hogy táncol.
Ember vagy, Viktor.
Valószínűleg igen. És akkor rögtön igazából már a sokadik ilyen után, amikor már táncolnak, meg beszélnek, meg kosaraznak ezek az állatok, akkor így felmerült bennem a kritikus gondolkodás a használata, hogy hoppá, várjál. Ezek valószínűleg nem is valósak. Szóval szerintem most már ezek ilyen deepfake videók, és hogy itt erre vonatkozik a drága szerkesztőink által pedzegetett kérdés is, hogy a kritikus gondolkodás erősödhet-e, és egyébként ez az én veszőparipám már jó fél éve, mióta a ChatGPT és az AI-ról elkezdtünk beszélgetni, hogy nem lehet, hogy az lesz, hogy a kreativitás és a kritikus gondolkodás fog teret nyerni inkább? Tehát, hogy most ezt letudjuk ezt az óriási forradalmat, de utána az lesz, hogy a jövőben egyszerűen csak ketté fogjuk szedni ezeket a dolgokat.
Én bízom benne, hogy ez a jövő, tehát az online térben eszméletlen sok olyan csalást látunk, amire azonnal tudod, hogy,
hát
hogy nem valós,
persze.
És nagyon sokan bedőlnek neki ugyanúgy.
Hát van az a százaléka mindig az embereknek nyilván, akiket ez el fog érni, de itt most a nagy többségről beszélünk.
Igen, az internet nem való mindenkinek, néha azt gondolom.
Belépés csak szülői felügyelettel az internet világába.
Visszatérve még egy pillanatra ahhoz a kérdéshez, hogy miben bízhatunk, mire érdemes támaszkodni akkor, amikor egy információról, egy videóról, egy hanganyagról megpróbáljuk eldönteni, hogy valós vagy nem valós. Azon kívül, hogy tényleg így megpróbáljuk így átgondolni a rendelkezésre álló háttérinformációk alapján, hogy ez lehet reális, vagy nem reális, gyakorlatilag akkor a manuális, klasszikus fact-checking tényellenőrző munka az, ami ki tudja mutatni, hogy egy videó az össze lette rakva, vagy pedig az egy valós adott helyszínen készült felvétele.
Jövőben szerintem meg fognak jelenni olyan köztes hitelesítő cégek, mint most egy digitális aláírásnál, aki garantálja azt, hogy te személyesen ott írtál alá, és az tényleg a te digitális aláírásod, tehát nem más hamisítja. Valószínűleg a tartalmaknál is el kell jutnunk ide, hogy
akkor lehet, hogy ezáltal felértékelődnek az ilyen klasszikus hírügynökségeknek a szerepe, tehát a Bloomberg, Reuters, ANSA, mert hogy ugye ezeknél tudjuk, hogy ők nem generálják a híreket, hanem közvetítik, és megvan a munkamódszerük?
Reméljük, hogy nem generálják. Pont a napokban jött elő egy hír, hogy egy hírügynökség egy generatív mesterséges intelligenciával előállított képet simán címlapon lehozott. Ők sem mindig tudják, hogy mi a valóság alapja a rohanó világban, nem biztos, hogy
de
van
a forrás
idő
ellenőrzés után. Az megtörténik-e? Tehát, hogy itt gondolom, itt ez a lényeg, hogy...
De ez pont olyan, mint a Wikipédián, 10 évvel ezelőtt volt egy szócikk egy nem létező háborúról. és a Wikipédia szerzőt, aki egy troll volt egyébként, még ki is tüntették, hogy milyen jó minőségű cikket írt. És nagyon sokan tényként kezelték ezt a soha meg nem történt trollkodást. És ez még abban az időben volt, amikor ugye azt mondtuk, hogy ami az interneten van, az minden hiteles és minden szipi-szupi.
Hát 10 éve mondtunk ilyet? Mindegy.
Még naívan gondoltunk ilyet, igen. De már akkor is látszódott, hogy a forrást pont ugyanúgy meg lehet hamisítani. Létezik is egy ilyen AI-ok elleni támadási technológia, ami pont erről szól, hogy olyan információkra vezeted rá, amik valótlanok, és egy idő után mondja az AI, hogy ó, igen, teljesen igazad van, ez így van. És tényként kezelés. A 3 weboldalt belinkelsz, hogy nézd meg, itt le van írva, akkor már is átvertél egy csomó embert.
Akkor csak azt tudjuk kívánni mindenkinek, hogy tegye föl minden alkalommal
a kritikus szemüveget.
Igen, és az alusipka helyett a tényellenőrző sisakot, és ezzel menjen neki a jövőben mindenféle furcsának tűnő dolognak.
A végterembe is tovább. Hát akkor köszönjük szépen ezt a mai beszélgetést Kobza Attilának, a Mediátor digitális igazgatójának. Köszi Attila!
Sziasztok!
És ennyi volt már a Rebrief. Köszönjük a figyelmet mindenkinek. Egy hét múlva újra találkozunk. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra. Rebrief. A vendégünk Sármai Balázs, a Mediátor Senior Art Direktora. Szevasz Balázs!
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
A témánk a kreatív mindennapok mesterséges intelligenciája, avagy hogyan használjuk, vagy hogyan ne használjuk a mesterséges intelligenciát. Eltelt 1 év. A kreatív szakmában nagyon sokan berezeltek, nagyon sokan örültek neki, már akkor egyébként, amikor megjelent a mesterséges intelligencia. Te melyik táborba tartoztál?
Abszolút izgalommal vártam a mesterséges intelligencia neki. Bevezetését. A cégünkben én már nyilván előtte is figyelemmel kísértem nagyon régóta, hogy merre felé halad a mesterséges intelligencia, tehát szakmán kívül is érdekelt a sztori, könyveket olvastam erről a témáról, de most, hogy így a szakmám is mindennapi szinten használja a generatív mesterséges intelligenciát munkára, így tényleg bele tudtam folyni egy kicsit jobban a sztoriba. Az elejéről kezdeném a történetet, egy kicsit régről. Ugye a felvetésem az az, hogy, vagyis hogy az emberek felvetése az volt, hogy a művészeteket, amikor megítéltük, akkor ezt vajon ember alkotta, vagy gép, és ez abszolút nem új keletű téma, mert hogyha belegondolunk, hogy a művészetet és a technológiát milyen összefonódás, milyen kötelék övezi az elmúlt évszázadokban. Gondolok itt mondjuk a 15. században perspektíva felfedezéséről, milyen hatása volt a festészetre, vagy például szintan, vagy például a 19. században a fotográfia megjelenése.
Hát igen, vártuk a fotográfia megjelenésén, hogy várhatták azt, hogy megöli a festészetet.
Abszolút, ugyanúgy.
És erre az analógiára gondolsz, hogy
ilyen analógia van
egyébként. Hogy ugyanígy tartottunk attól, hogy a mesterséges intelligencia megöli a kreativitást, de bezzeg, ahogy a fotózás sem ölte meg a festészetet, erre gondolsz?
Annyi különbséget tennék, tehát a fotózás, mikor megjelent, akkor senki nem mondta egy fotóra azt, hogy festmény. Egy mesterséges intelligencia által kreált képre hamarabb azt mondják, hogy hú, hát ez milyen jó fotó, mert hogy egyébként tud olyan lenni, mint egy fotó, úgyhogy nincs benne fotós.
Igen, viszont visszakanyarodnék arra, hogy egy festményre viszont mondhatjuk azt, hogy fotóhiperrealizmus, ugye? Tehát amikor egymást mímelik a művészetek, tehát a fotográfia esetében is, és a festészet esetében is meg kellett határozni azt, hogy az adott médium mire használható jelen esetben az, hogy a festészet mondjuk egy picit átalakul, és már nem a valóság tökéletes leképzése volt a cél, hanem az absztrahálás, mert a fényképészet elvette tőle azt az eddigi megszokott funkcióját, hogy ő most a valóságot képezi le, mondjuk egy portrét festek valakiről, a legesleg pontosabb mását, ezt a fényképezőgép át tudta venni. Ugye a fényképezőgépnél is azt gondoltuk, hogy maga az ember, aki használja, az csak egy technikus, és nem pedig egy kreatív alkotó. A fotográf.
Volt ilyen szerinted annak idején?
Természetesen.
Tehát volt ilyen narratívája a fotográfiának?
Természetesen. Ugye hát később engedték be őket a galériákba, de ma már ugye ugyanúgy tantárgy egyetemeken, mint mondjuk a festészet. A festészet nem múlt el, a festészet ugyanúgy jelen van, a fotográfia nem ölte meg. A fotográfia most ugyanúgy jelen van, a mesterséges intelligencia, én úgy gondolom, nem ölte meg sem a festészetet, sem a fotográfiát.
Akkor azt lehet mondani, bocsánat, hogy a mesterséges intelligencia egy újfajta vizuális művészet lesz.
Én ebben reménykedem, és szerintem az összes művészeti beállítottságú ember abban reménykedik, hogy ez egy újfajta tool, amit ha megtanulunk, akkor a kreativitásunkat nem fogjuk ettől elveszíteni, nem fogja átvenni a művész szerepét, sem tényleg a művészvilágban, sem az alkalmazott művészetek terén, mint például mondjuk, ami az én szakmám, a reklám szakma, hanem az én intuícióimat, kreativitásomat ugyanúgy át tudom majd adni, csak egy más médiumon keresztül.
Ugyanakkor a mesterséges intelligencia fejlesztések azért abba az irányba mutatnak, hogy minél inkább olyan legyen, mint az igazi, olyan legyen, mint a... Szerinted ezzel együtt ki tud alakulni egy mesterséges intelligencia stílus?
Szerintem már most is van egy stílusa, tehát hogyha az ember sok mesterséges intelligencia által generált vizuális munkát néz, akkor észrevesz bizonyos fajta sajátosságokat. Te is meg tudod mondani egy képről, hogy hú, ez olyan, mint a Midjourney-nek általánosságba vett stílusa, ez a nagyfajta általánosítás. Olyasmire gondolok, például, mint a fényképészetnek is megvoltak a saját esztétikai rendszere, például a mélységélesség, vagy a lenszfeler, a becsillanás, rögtön meg tudod mondani, hogy ez az adott médiumnak a sajátossága. Ugye?
A mesterséges intelligenciánál mik ezek a jegyek, amiket te így felfedeztél, és amiről remélhetőleg évek múlva tényleg művészet történészek és esztéták fognak írni.
És a Blind Journey kiállítás szerintem az pont egyébként egy ilyen jó példa erre. Ott lehet érzékelni talán már ilyen stílusjegyeket.
Igazából mi azokat látjuk, azt a top 0,001% mesterséges intelligenciákkal generált képet, amit az interneten overserelnek az emberek. Ezekre mind jellemző egyébként a túlzott esztétikum, a túl részletgazdag megjelenés, az olyan szintű... Hát a gics. Gics is jellemzi, igen. Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy túlkomponálás, nagyon erős kompozíciós jegyek, amik repetitívek, tehát amiket általánosságba véve egy művész, vagy mondjuk olyan ember, aki szeretne újat alkotni, azt szokta elkerülni. Tehát a nagyon sablonos megoldásokat. Párhuzamnak tudom felhozni egyébként a stockfotó adatbázisokat, ahol szintén felfedezhetőek olyan jegyek, amire azt mondja az ember, amikor meglát egy reklámot, hogy fú, ez annyira stockos hatás. Hogy definiálod ezt, hogy stockos? Hát nyilván a stock oldalaknak is megvan egy olyan rendszer, hogy tudja, hogy mely képek azok, amiket a legtöbbet letöltöttek, és mindenki olyat kezd el csinálni. A mesterséges intelligencia által generált képeknél is látják azt, hogy melyeket osztják meg a legtöbben, és olyanokat kezdenek generálni. Ettől beszűkül az a vizuális játéktér, ami később az összes mesterséges intelligencia munkára jellemzővé válik, ez pedig visszaadagolva a rendszerbe, az egész egy ilyen öngerjesztő folyamattá alakulhat, és úgy, mint a stock oldalak esetében, ki fog alakulni, nem tudom, hogy ez most egy év, fél év, öt év, de ki fog alakulni egy olyan, amikor szinte minden ember ránézésre mondja, ez olyan mesterséges intelligencia által alkotott kép.
Akkor viszont kezdjünk el rákanyarodni a te kreatív hétköznapjaidra, a te kreatív munkával töltött hétköznapjaira. Most hogy látod, az elmúlt egy évben kb. Minden nap hozzányúltál valamilyen generatív mesterséges intelligencia eszközhöz. Sablonosabb, vagy éppen hogy változatosabb lesz az a munka, ami a magyarországi, a világ artdirektorainak, dizájnereinek a kezei alól kikerül, és amit támogatott a mesterséges intelligencia. Csak már az előbb pont a sablonos irányokról kezdtél el beszélni.
Igen, én most azokról beszéltem, amiket úgy látunk interneten, és amik befolyásolják a közvéleményt. Tehát azok a képekről, amikről tényleg egyértelműen látszódik, hogy az mesterséges intelligencia.
De ezt az esztétikát fogják várni a célcsoportok is, nem? Tehát, hogy akkor...
Elképzelhető, hogy ez majd befolyásolja az ügyfeleknek az esztétikai értékrendjét is. Én azt gondolom, hogy a mindennapjaimban használom, tehát minden nap használom egyébként, erőszakolom egy kicsit is magam arra, hogy tudatosan használjam, mert érzem ennek a súlyát, és egy ugyanolyan váltásnak érzem, mint annak idején, amikor az internetes felületeket kellett megtanulnunk, akkor is már volt egy ilyen nagy paradigmaváltás a szakmámba, hogy már nem a televízió és a print, hanem a banner és a weboldalak fontossága volt. Ekkor egy új rendszert kellett megismernem, és akkor is, hogyha minden nap nem használtam, nem én voltam az a katalizátor, aki aki nyomta ezeket az új eszközöket, illetve új felületeket, akkor nem feltétlenül jött az az igény, hogy mi használjuk őket. Most sem jön egyébként kívülről felénk, ügyfelektől az az igény, hogy használjunk több mesterséges intelligenciát, tehát nem érzem azt, hogy ő arra vágyna, arra az esztétikára, amiről most az előbb beszéltem. Mindennapjaim során arra használom egyébként, hogy gyorsítsam a munkát. Nem arra, hogy kreativitásomat kifejezzem. Én nem tudok annyira szövegesen gondolkodni, mint képekbe. Szerintem az árdirektorok többsége így van ezzel, tehát a promptírás az nem az én asztalom. Én, ahogy használom a mesterséges intelligenciát, az sokkal inkább a meglévő képeknek finom hangolása, kiegészítése, retusálása. Tehát ezeket a folyamatokat nagyban meggyorsította nálunk is, és minden nap azért használjuk, hogy sokkal több mutációt tudjunk elkészíteni. Például a képek kiegészítésében nagyon-nagyon ügyes a mesterséges intelligencia, de ebben az esetben a stílus, a képnek az esztétikája már ki volt alakítva egy művész vagy egy ügynökség által. Például adaptációs munkákról beszélek, amik mondjuk külföldről érkeznek be hozzánk, nem nálunk van a Key Visualnek a tervezése, hanem egy kapott anyag, viszont ez Magyarországon bizonyos felületeken meg kell, hogy jelenjen, és ilyenkor ki kell egészítenünk a képet, át kell alakítanunk egy picit a képet, és ezekre nagyon jól tudjuk ténylegesen minden nap használni. Ami annyira nem mindennapos használat, az a layout tervezés, ugye, mert hogy ez lenne az analógiája annak, amit mi most az interneten látunk, tehát a komplett vizuális munkáknak a létrehozása. Erre is használjuk, de nyilván ez egy sokkal ritkább eset. Tehát mi, amikor kampányt tervezünk, akkor a layoutoláshoz használjuk, ez nem minden nap szokott előfordulni, mit tudom én, havonta egy-két alkalommal leülünk, és akkor a gondolatainkat megpróbáljuk szavakba öntve, promptokba öntve vizuális munkákká alakítani. Régen úgy dolgoztam, hogy ilyen esetekben felkerestem a stock oldalakat, és kerestem olyan képeket, amikből én összetudom kompozitálni azt, ami a fejemben van, hiszen a layoutoláskor még nem dolgozunk alvállalkozókkal, fotósokkal, illusztrátorokkal, dizájnerekkel, tehát nekem valahogy az ügyfélnek el kell mondanom, hogy mi az a vizuális világ, ami a fejemben van, és ezt általában a stockok segítségével tudtuk. Most ezt nagyban tudja helyettesíteni a promptolás, hiszen beírom körülbelül ugyanazokat a keresőszavakat, amiket egy stock oldalba is beírtam volna, kicsit részletesebben megfogalmazom, és ki tudja adni a végtelen számú verziót, amiből én létre tudom hozni az alkotást.
Balázs, köszi szépen, hogy eljöttél, és megosztottad velünk a tapasztalataidat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sármai Balázsral, a Mediator Senior Art direktorával beszélgettünk az AI elmúlt egy évéről. Ez volt már a Rebrief. Köszi mindenkinek a figyelmet. További jó rádiózást, találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.